Így szól az Úr, megfeledkezik-e csecsemőiről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg te rólad. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged azért, hogy a mai napon nyugodalom napját szentelhetünk, és vasárnap ígéreted szerint te lehetőséget biztosítasz arra, Istenünk, hogy bemehessünk a te nyugodalmadba. Köszönjük, Urunk, hogy te a népednek békességet és nyugalmat készítettél el, s Urunk, nagy szükségünk van arra, hogy be tudjunk menni a veled való közösségbe, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, és nyitott szívvel tudjunk imádkozni, és a te igédet elkérni és befogadni. Urunk, amikor az életünkbe közösség van, te veled és a mi lelkünk között, akkor úgy is mondjuk, hogy hol Isten van, ott szükség nincsen. Mégis, Urunk, megvalljuk, hogy oly sok szükség indított bennünket most is arra, hogy ide jöjjünk te eléd, mert számtalan szüksége van a testünknek, a lelkünknek, s édesatyánk, szeretnénk most mindezt te eléd tárni. Kérünk hát azért, hogy nézd meg a mi lelkünket, a mi gondolatainkat, s kérünk téged, édesatyánk, hogy töltsd be a mi szükségeinket, ígéreted szerint, buzdítsd a mi szívünket, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy mit tettél értünk, hogy odaajándékoztad az Úr Jézust, hogy az ő életét letéve számunkra el nem múló életet ajándékozhasson. Mennyei édesatyán, kérünk téged, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg a te igédet, tedd azt élővé és hatóvá mindnyájunk számára. Engedd meg, hogy a te igéd bevilágíthassa a mi lelkünket, és ebbe a világosságba beleállva megláthassuk azt, hogy mi a feladatunk, hogy hol van a helyünk, s hogy milyen irányba akarsz indítani bennünket. Urunk, egy új hét áll előttünk, kérünk téged, hogy igéd legyen számunkra útmutatás, lelkesítő ige és gyógyír. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket, és áld meg igére figyelésünket. Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, és köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelének második részéből, annak is az első 13 verséből olvasom Istennek igéjét. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül, erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Kedves szeretett testvérek, minden zsigerünkbe érezzük, vagy talán szeretnénk már nagyon érezni, hogy közel jár a tavasz, és mindnyájunknak a lelke már egészen ki van tárulva afelé, az időszak felé, amikor majd láthatjuk a virágokat bimbózni, a füvet zöldelni, a fákat, ahogyan zöld leveleket, lombokat hajtanak. És kedves testvérek, ez nem más, mint az életnek a látványa. Ahogyan az élet él is, élni akar. Ahogyan a tetsz halálból, amit a tél hoz magával a természetbe, olyan csodálatos, amikor ősszel a fák lehullatták a lombjaikat, akkor olyan, mintha egy megerőtlenedéssel mennének végbe, mintha meghalnának. Nem hinném, hogy a természetben, a teremtett világban van még olyan őszinte történés, mint a lombhullatás, amikor a fák megmutatják igazi, valódi önmagukat, a göcsörtjeiket, a vágásaikat, a sebeiket, a nyomorúságaikat, és az egész telet így vészelik át ezt a nagy próbatételt. Hát kedves testvérek, van, amikor a mi életünkben is vannak ilyen időszakok, lombhullató időszakok, amikor sok mindent elveszítünk, legyenek azok a szeretteink, vagy lehetőségek, vagy az egészségünk, vagy mindaz, amit vágyaknak, kívánságoknak nevezünk, de valahogyan csak nem tudnak beteljesedni. Sokszor ezek is, mint egy falevél, úgy szépen, csendesen alá hullik, és úgy az életünk múltjának a részévé lesz, de aztán Isten kegyelméből mindig eljön a tavasz az életünkben is. Istennek különös gondja az, hogy ahogyan az Úr Jézus életében is nem csak passió hete volt, nem csak szenvedés történet, nem csak nagy csütörtöki elárultatás, nem csak nagypénteki kereszthalál, nem csak sírbatétel, hanem a mennyei atya gondviselő szeretetéből, mert nem feledkezett el az ő egyetlen egyéről. Nem feledkezett el arról, hogy az Úr Jézus vállalta azt, hogy emberré lesz. Nem feledkezett el arról, hogy Betlehembe, a kenyérházába megszületett, s egy ászol bölcsőbe fektették. Nem feleltette el azt az atya, amikor az Úr Jézus elment, hogy keresztelő Jánosnál a Jordán vizébe megkeresztelkedjék, hogy ugyanoda számolja magát, mint ahová a bűnös embereknek kellett magukat számolniuk. Akkor is megnyílt az ég, mikor az Úr Jézus megkeresztelkedett, és mennyei szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Isten soha nem feledkezik meg semmiről és senkiről. Bölcsessége kifürkészhetetlen, és számon tart mindent. Éppen ezért az Úr Jézus a juhok nagy pásztorát húsvét hajnalban előhozta a halálból, mert az atya nem engedhette, hogy az ő egyetlen egye rothadást lásson. Kedves testvérek, csak az ember az a teremtménye Istennek, aki szüntelenül magába süllyedve, miközben elfeledkezik Istenről, könnyen feltételezi is ő róla, hogy Isten megfeledkezett rólam. Valljuk meg őszintén, az Ószövetségben is számos helyen olvassuk, főként Ézsaiás próféta könyvében hallható, vajon elfeledkezette rólunk az Úr? Bizonyára megerőtlenedett az ő karja. És aztán az Isten figyelmezteti az ő népét Ézsaiás prófétán keresztül, avagy nem hallottátok, vagy nem tudjátok, hogy örökké való Úr az Isten, hogy értelme kifürkészhetetlen, hogy ereje meg nem lankad, akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Isten nem feledkezik el az övéiről, és olyan csodálatos ez az ige, amelyet olvastam most is az Isten tisztelet elején, Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezetéből. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőiről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. És kedves testvérek, hogyha az emlékezésnél tartunk, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a Szentírás úgy az Ó, mint az Új Szövetség számtalan alkalommal próbál felrázni, eszméltetni bennünket, emlékezz a te teremtődre. Prédikátor könyvének 12. fejezete ezzel kezdődik. Emlékezz a te teremtődre életednek idején, ifjúságodnak idején, míg el nem jönnek azok a napok, amelyekről azt mondod, hogy nem szeretem őket. És gyönyörűen itt található annak a megfogalmazása költői, szinte művészi módon, hogyan is épül le az emberi test, hogyan fog elszakadni majd az ezüst kötél, hogyan törik össze az arany pohár a kútnál, hogyan kerül az ember, aki porból vétetett vissza a porba, a lelkünk pedig az Isten kezébe. Emlékezz, amíg tudsz emlékezni. Olyan gyönyörű Mózes könyvében, nagyon sokszor sokunknak ez vízválasztó ige is, Mózes 5. könyve 8. fejezetében olvassuk a 2. versben, emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva is próbára téve téged, megtudja, hogy mi van a te szívedben. Emlékezz a megtett útra. Hát kedves testvérek, amikor emlékezünk a megtett útra, hogy hogyan is volt, hogyan indított minket az Isten, milyen családba helyezett bele, milyen jó dolog visszaemlékezni gyermekeinknek a születésére, arra a pillanatra, amikor a karjainkba tarthattuk őket, ugyanígy csodálatos emlékezés, amikor visszaemlékezünk a szüleinkre, a velük megtett útra, csodálatos dolog, amikor arra emlékezünk vissza, ahogyan Istentől társat kaptunk, ahogyan rátaláltunk, és együtt jártuk be az élet göröngyös ösvényeit, emlékezz. Nagy áldás van az emlékezésben, mert az ember ezekből az emlékekből erőt tud meríteni. És azért mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy bár az emberi természethez, a bűnös természete sajnos hozzá tartozik a feledékenység. Hát van, amikor apróbb dolgokat felejtünk el, hogy a boltból elfelejtettünk valamit elhozni, elfelejtettük felírni, vagy a postán lemaradt egy csekk, mert elfelejtettük. Nagyon sokszor kerülünk ilyen apró cseprő feledékenységbe, de aztán vannak bűnös feledékenységek is. Amikor Isten színe előtt fogadalmat teszünk, és nem tartjuk be keresztelőkor, konfirmációkor, esketés alkalmával. Valahol a mi életünk csorbul, amikor Isten előtt fogadunk meg valamit, és aztán azt nem tudjuk betölteni. A legnagyobb fájdalom, kedves testvérek, amikor Istennek ígérünk valamit, és abból nem lesz semmi. Mindig szoktuk mondani, hogy akik műtétre várnak, bármilyen lelki beállítottságú emberek is, de előbb-utóbb mindenki eljut egy szorított helyzetben ahhoz a ponthoz, hogy hát mégiscsak kell, hogy legyen Isten, hát kérem, hogy segítsen meg, hogy legyen velem abba az öntudatlan műtéti állapotba, hogy jöjjön velem, én megfogadom, hogy ezután fogok templomba járni. Kedves testvérek, az a sok ember, aki ezt megígérte, ott lennének a templomokban, én azt hiszem, hogy jóval többen lennénk mindenütt, mindenütt. Isten lett szegényebb azzal, hogy mi nem megyünk el az Isten házába, hogy megfeledkezünk arról, hogy megsegített. Nem, mi maradunk szegényebbek, mi vesszük el a lehetőséget az életünktől, hogy Isten felemeljen és megsegítsen. A legfontosabb emlékeztetőt adja Pál Timóteusnak, emlékezz arra, ne feledd el, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom. Az evangélium görög szóval evangélion, ami azt jelenti, hogy örömhír. Pálnak van örömhíre, és ez nem más, mint a feltámadott Krisztus. Vajon nekünk egyáltalán van-e örömhírünk, kedves testvérek? Olyan sokszor annyi bánat, gond, próbatétel, harc és küzdelem vonul végig a lelkünkön és az elménken nap, mint nap, hogy ott van a tudatunkba, de valahol egészen mélyen az az örömhír, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Pedig milyen jó lenne, hogyha egészen a szívünkhöz a legközelebb ez a hír kerülne, hogy Jézus Krisztus él. Szerintem egészen másképp lépnénk ki az otthonunkból, egészen másképp mennénk be a munkahelyünkre, másképpen fogadnánk egy betegségnek a hírét, másképpen foglalkoznánk a gyermekeinkkel, minden valahogyan más hangsúlyt kapna, ha nem feledkeznénk meg arról a legfontosabbról, az egyetlen örömhírről, mert minden más egyéb megfakul, ez az egy nem, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. De hát nagyon sokan azt mondják, hogy miért kéne, hogy ez nekem örömhír legyen. Hát ez egy hír, mint annyi minden más, annyi minden történt már ebben a világban. Miért fontos a számomra ez a hír? Miért kell, hogy ez nekem örömhír legyen? Azért, kedves testvérek, mert ebbe a síralom völgyébe minden ember egy irányba halad, porból vétettél, és porrá kell, hogy legyél. És miközben ez a porsátor testben való létezésünk annyi szükségletet kíván meg, délelőtti Isten tiszteleten is, hogy a mi atyánkot vesszük sorba annak a magyarázatát, és hagy hozzak a délelőttből néhány gondolatot ide, akik nem hallhattuk, hogy mennyire fontos, hogy az embernek rendkívül sok szükséglete van, érdekes, arról soha nem feledkezünk el. Hogy vannak fiziológiás szükségleteink, éhezés, szomjúság, a mindennapi élet kívánságai, vágyai, vannak kognitív szükségleteink, ugye a Maslow-féle szükséglet hierarchiát, amikor áttekintjük, egy egész piramist alkottak meg ebből, mennyire fontosak azok az emberi szükségletek, egészen az önmegvalósításig, az érzelmi biztonságig, a kiszámíthatóságig. És kedves testvérek, ebbe a nagy szükségekkel teli világba, ahol annyi ember éhezik, gyermekek is. Nemrég volt a lepra vasárnap, és bizony kijózanító hallani azt a szükség állapotot még ma is, amikor a lepra gyógyítható, hogy azokon a helyeken, ahol nagyon sok a nagy beteg ember, nem is tudják azt, hogy van erre gyógyszer, hogy lehetne őket gyógyítani, hanem egyszerűen csak együtt élnek ezzel a nagyon nehéz betegséggel, pedig a jóléti társadalmak tudják, hogy ez gyógyítható, hogy van rá gyógyszer. Milyen nagy dolog lenne, hogyha valóban be tudnánk tölteni azoknak a szükségleteit, akik betegek, nélkülöznek, hiszen a szeretet vasárnapja is van, a szeretet szolgálat vasárnapja. És amikor a mi atyánkban ma azt tanulmányoztuk, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, hogy a kenyérkérdés olyan kérdés, amiről az ember soha nem tud megfeledkezni. A kenyérkérdés alapvető szükségleti igényünk. És amikor Luther Márton a kis kártyájába arról tanít, hogy mi is a kenyér önmagába véve, azt mondja, hogy a kenyér az egy olyan általános fogalom, a mindennapi élet szükségletét fedi le, hogy a mindennapi kenyér kéréséhez oda tartozik a hitben járó hitvestás, a cipő, a ruha, a lakás, a szomszéd, a munkatárs, hogy béke legyen, hogy egészségünk legyen. Egy szóval minden, ami a mindennapi élet vitelünknek alapvető szükséglete, ezt visszük Isten elé, mikor azt imádkozzuk, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket. Mit adott Isten, mikor Krisztus nekünk adta? Adta nekünk a mennyből alászálló kenyeret, Betlehembe a kenyérházába, belefektetve a jászolbölcsőbe, ahonnan a jószágokat táplálták. Isten táplálni szeretne bennünket, szeretne rádöbbenteni minket arra, szeretné eszünkbe juttatni, hogy miközben sokszor aggodalomból és szorongásból állnak a napjaink, mert aggódunk a szeretteinkért, aggódunk a lakhatásunkért, a munkánkért, a jövedelmünkért, a jövőnkért, az egészségünkért. Isten adja önmagát, és azt mondja, hogy légy szükségleteidnek, ó, értsd meg végre, hogy én vagyok a betöltője. Lehet bármennyi pénzed a bankszámlán, lehet bármilyen biztos, bombabiztos otthonod, lehet bármilyen előkerű autód, bármid lehet, amíg nincs mennyből alászálló kenyered, és amíg nincs ott a tudatodban, mert mindig elfelejted, hogy van élő feltámadott Krisztusod, addig mindig a létszükségletek fognak feszíteni. A szorongás és a félelem, mert a létszükséglettől való félelem mindig létfélelemből táplálkozik. Hogyan is lesz? Az Úr Jézus mit mond, miért aggodalmaskodtok az életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, mivel öltözködjetek? Nem többe az élet a tápláléknál? Az Úr Jézus komolyan veszi a testi, lelki, anyagi szükségleteket, mindegyikre szüksége van az anyagi, e világban élő embernek. De ne feledjük el, hogy ez az ember nem csak a föld porából lett megteremtve, hanem az Isten volt az, aki az élet lehelletét lehelte bele. Ez csak a biosz, a biológiai létfenntartásnak az energiája. De valami sokkal többet kínál Isten, és erről nem szabad elfeledkezni az embernek. Jézus Krisztusban új életet, örök életet akar nekünk adni Isten, és rádöbbenünk arra, amikor betegek vagyunk, amikor gyászolunk, mikor ravatalok mellett állunk. Úrunk, ha te nem lennél, nem lenne vigaszunk. Ha nem lenne az a kegyelem, hogy eszünkbe juthat a legdrágább evangélium, de nagy kegyelem, kedves testvérek, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy bűnös feledékenységünk ellenére azért van annyi istentisztelet Bibliaóra mi gyülekezetünkben is, mert Isten nagy kegyelmes szeretetével alkalmanként mindig emlékeztetni, eszméltetni szeretne bennünket arra, neked van örömhíred, kell, hogy legyen, Isten szeret téged, Isten be akarja tölteni a szükségleteinket, és boldog az az ember, akinek van nem fájdalmas híre, nem panasz híre, nem kritikus híre, hanem boldog az az ember, akinek van örömhír a szívében. És ez az örömhír nem más, mint a feltámadott Krisztus. Pál apostol azt mondja, hogy ezért az örömhírért még birincseket is viselek, mint egy gonosztevő, pedig az Isten igéje nincs birincsbe verve. Pál mindent elszenvedett ezért az örömhírért, hogy ezt át tudja adni, hogy vinni tudja. Elment a legvégsőkig is. És amikor az ifjú Timóteus szolgálatba állítja, és a szívére, lelkére kell, hogy beszéljen, hogy erősítse őt, akkor emlékeztetni kell ezt a fiatal szolgát, hogy soha ne feledje el a legfontosabbat, hogy neki élő megváltó Krisztusa van. És hogyha ez ott van, a legközelebb a szívünkhöz ez az örömhír, kedves testvérek, érjen bennünket bármi, bármilyen próbatétel vagy öröm, soha nem szabad megfeledkeznünk arról, amit mond az egyik szép dicséretünk, a 264. dicséret az 5. versébe, el ne feledd, napfényed ő te neked, őt áldjad örökké. Ámen. Éppen ezért azt mondja Pál Timóteusnak, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. Nem csak a fizikumot kell erősíteni, bár ezek a hónapok nagyon alkalmasak arra, hogy az ember eléggé be van zárva, nem nagy mozgástér van, az ember érzi azt, hogy valamire szüksége van, hogy a fittségét meg tudja őrizni, vagy éppen elkezdje az arról való gondoskodást. De kedves testvérek, vajon edzük-e a lelkünket? Vajon fontos-e, hogy megerősödjön a bennünk lakozó lélek? Mert arról beszél az Úr Jézus nagy csütörtök este is a tanítványoknak, hogy ugyan a lélek kész, de a test erőtelen. A test gyenge. Aztán arról beszél Pál, hogy bár a mi külső emberünk megromlik napról napra, de a mi belső emberünk megújul, megújulhat, szintén napról napra. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy kéne, hogy megöregedjünk, kedves testvérek, hogy miközben a külső leamortizálódik, egyre kevesebb az erő, egyre kevesebb a vitalitás, a lelkünknek kéne egyre erősebbnek lenni, egyre örömtelibbnek, egyre kitartóbbnak, egyre nyugalmasabbnak, egyre békességesebbnek, és teljes örömnek kéne laknia a lelkünkben, mert hogy melyik irányba haladunk? Abba az irányba, amikor az ajtó megnyílik, és Jézus, aki az ajtóban áll, fogad majd bennünket, akik oly régóta óhajtottunk vele színről színre találkozni. Egészen más értelmet nyer a halál, és egészen más értelmet nyer az élet, amikor eszünkbe jut, hogy van feltámadás. Van tovább. Tudjuk, hogy Kolumbusz Kristóf, amikor ott sétált a spanyol tengerparton, töretlen lelkesedésével, mert nem akarta elhinni, ami ki volt írva, hogy non plus ultra, nincs tovább, azt mondta, hogy kell, hogy legyen tovább, és addig fogod sétálni, les fel, gondolkodni a lehetőségeken, és várni egy jelre, hogy elinduljon felfedező útjára. És egyszer a tenger hulláma oda vetett a lábaihoz közel egy addig még ismeretlen gyümölcsöt, és az felragadva berohant a városba, és a barátainak mutatta, hogy látjátok, van tovább. Ahol ez termet, ott kell, hogy legyen száraz föld, ott kell, hogy legyen élet. Hát nem ilyen az Isten országa. Isten megteremtette a látható és a láthatatlan világot, a mennyet és a földet. És a mennyei világból, ó, mennyi gyümölcsöt küldött már nekünk. Ima meghallgatást, segítséget, gondviselést, igét. Mennyi gyümölcsét ízleltük már a mennyei világnak? Kedves testvérek, van tovább, mindig van tovább, és ez a nagy öröm hírünk Isten kegyelméből. Ezért fejezi be így Pál a bizonyságtételét, igaz beszédez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ugye emlékszünk Jézusnak arra a bizonyságtételére, hogy ha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. S aki megtagad majd engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. De aztán úgy folytatja, ha hűtlenük vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Isten miért nem fog rólunk soha megfeledkezni? Azért, mert ő hű. Ilyen rövid a válasz. Isten hű. És aki egyszer azt mondta, hogy szeretlek, aki egyszer azt mondta, hogy Jézust odaadom érted, aki egyszer azt mondta a golgotai keresztfán, hogy elvégeztetett, aki úgy imádkozott minden emberért, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Isten nem feledkezik meg rólunk. Isten hű, és ez a hűsége bennünket meg kell, hogy indítson arra, hogy odaburuljunk elé. És ezért a nagy szeretetéért kérnünk kell, hogy úgy helyezze szívünkbe és gondolatainkba az élő Krisztus örömhírét, hogy soha ne feledhessük el. Így legyen. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, édesatyánk, mert gyakran azt tapasztaljuk ebbe az emberi világba, hogy sokak-sokakról megfeledkeznek. Urunk, megvalljuk, hogy mi is sokszor megfeledkezünk. Még számunkra oly kedves arcokról, életekről is. Az élet sűrűje ráterhelődik a mindennapjainkra, Sorunk a bűnös feledékenység rabjaivá leszünk, és sokszor megfeledkezünk még a hozzánk legközelebb állókról is. Úrunk, hányszor rosszul esett már nekünk, amikor rólunk feledkeztek meg, amikor nem láttak meg bennünket, amikor nem gondoltak velünk. De édesatyánk, oly boldog tudni azt a hírt, hogy te hű maradsz, és a körülmények ellenére is, amikor te azt mondod, hogy én te rólad el nem feledkezem. Urunk, vésd ezt az igét a lelkünk hústábláira, mert hajlamosak vagyunk elhinni a gonosznak azt az ámítását, hogy Isten nem foglalkozik velünk, hogy Isten elfordult tőlünk, bűnösök vagyunk, nem törődik velünk. Pedig, Urunk, neked az a szeretett szolgálatod, hogy úton vagy hozzánk, és mindig eszedbe tartod név szerint a mi életeinket, hiszen megemlékeztél Mózesről is az égő csipkebokornál, és nem feledted el őt, megszólítottad őt, Mózes, Mózes. És, Urunk, minket is így szólítasz életünkbe, örömökön, bánatokon keresztül ismered a nevünket, tudod, hogy hogyan formáltál bennünket. Édesatyánk, te most is tudod, hogy hogyan állunk a te színed előtt, mi van az életünkben, mi van a gondolatainkban, a lelkünkben, hogy mi van a hitünkkel, hogy mi van a mi örömhírünkkel, van-e egyáltalán. Kérünk, édesatyánk, tisztítsd meg a mi lelkünket, gondolatainkat, s engedd meg, hogy nyitott szívvel be tudjunk téged fogadni az életünkbe, mert te azt mondod, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, s ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja lelke ajtaját, bemegyek ő hozzá, vele vacsorálok és ő én velem. Urunk, vágyakozunk erre az élet közösségre te veled, hogy élő közösségbe lehessünk veled, Úr Jézus. Kérünk téged, hogy így áld meg életeinket, jöjj velünk az előttünk álló hét napjaiba. Te áld meg, édesatyánk, munkánkat, tanulmányainkat, a családunk között végzett szolgálatot, a gyülekezeti életet, egyéni életeinket, Urunk, te áld meg. S kérünk téged, hogy légy a betegekkel, légy az ő gyógyítójuk, s könyörgünk a gyászban lévőkért is, Urunk, hogy te vigasztald meg az ő lelküket, és adj nekik testi-lelki erőt fájdalmuk elhordozásához. Engedd meg, édesatyánk, hogy hitben, Krisztussal tudjuk megjárni, küzdeni életünk útjait. Jövel, Szentlélek, Úristen, és töltsd be bennünket, formálj, taníts és vezérelj. Az Úr Jézus nevébe adunk hálát, édesatyánk, hogy ezen a délutánon is megemlékeztél rólunk, minnyájunkról, hiszen megengedted, hogy eljöhettünk ide a te házadba. Kérünk, Urunk, hogy emlékezz meg rólunk a hétköznapokban is, éjszakákon, nappalokon, s amikor majd színről színre találkozhatunk veled, Urunk, hagyj legyen ott a szívünkben a hálaadás, hogy mindig Jézus lehetett az örömhírünk. Hallgass meg, Urunk, imáinkat a te nagy neved dicsőségéért. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.